Galaták Kozírt levél harmadik részéből olvasok fel mindössze kettő igeverset, a 28-tól a 29-ig. Így szól Isten igéje. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai, és ígéret szerint örökösök. Kedves gyülekezet, nem tudom, mit válaszolnátok arra a kérdésre, ha megkérdeznélek benneteket, hogy szerintetek hogy nézett ki Jézus. Hogyha valakinek volt gyerekbibliája, rögtön beugrik, valószínűleg az, vagy ha látott filmet Jézus életéről, akkor rögtön beugrik. De a túlképzettek, és a kortörténetben járatosak rögtön rávágnák, hogy hát hogy? Hát úgy nézett ki, mint egy átlagos korabeli zsidó férfi. Hát hogy nézett volna ki? Mint mindenki más. A Biblia ismeretben rejáratosak rávághatják rögtön az Ézsaiási profécia szavait. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Ézsaiás 53.2. Aki az aranymondást tudja, az még az ige helyet is tudja. A harmadik csoport pedig, aki igazán a Jézussal való lelki kapcsolatban él, az azt mondja, hogy mindegy, nem? Teljesen mindegy, hogy nézett ki, hanem az a lényeg, hogy lelkileg mit adott, meg milyen kapcsolatban lehetünk vele. De sokkal inkább a kérdés az, hogy valóban a szíved mélyén milyenek képzeled előtt. Vannak erre nézve kutatások, inkább gyerekekre és ilyen fiatalokra, serülőkorúakra vonatkozó kutatások, amelyek arra jutottak, azt mutatják, hogy ha valaki részesül valamilyen fajta hitoktatásban, vagy hitben nevelik, és ez a sajátja ez az egész, akkor Jézus saját magához hasonlónak képzeli el. Ugyanolyan bőrszínű, ugyanolyan típusú ember, vagy valami hasonló, mint az ő környezetében levő emberek. Ha viszont valaki úgy találkozik Jézussal, mint aki a vele szemben álló autoritáshoz tartozik, valamilyen elnyomó közegbe, valamilyen ellenséges közegbe, akkor általában, ezt most így mondanám, Jézus a gyarmatosítók istene lesz. Tehát olyan lesz a bőrtípusa, a típusa, mint azoké, akik képviselik őt. Mert hogy az igehirdetés sorozatunkban, ami a Krisztus szeretetében való meggyökerezésről szól, és egész tanévben az van velünk, hogy mit jelent az evangélium átformáló ereje az életünkre, különféle életterületekre nézve keressük azt, hogy mit jelent az, hogy Krisztus uralkodik bennünk, és hogyha az övé az életünk, az hogyan formálja át az életünket. Ebben a sorozatban nehéz témák is előttünk vannak, és a mai témánk az nem más, mint a rasszizmus. Felmerülhet a kérdés némelyekben, hogy mit keres ez az egész kérdés az Isten tiszteleten. Erre nagyon egyszerű választ lehet adni, nem kell rasszistának lenni. Aki rasszista, az gonosz. Aki másokat lenéz, az nem való a 21. században, hiszen a 20. század bemutatta, és ez nagyon szomorúan tanultuk is valószínűleg a történelemből, meg valószínűleg a családunk történetét is érinti valahol, bebizonyította és megmutatta, hogy hova vezet a faji alapú megkülönböztetés, a második világháború szörnyűsége, milliók pusztulása mutatta meg félreérthetetlenül, hogy mivé lesz az ember, hogyha elkezdi faji alapon megkülönböztetni egyiktől a másikat. De sajnos pontosan tudjuk, hogy a világban a mai napig ezek az erők pusztítanak. Gondoljunk csak arra, hogy faji alapon, származási alapon hogyan tesz áldozattá egy többség, egy kisebbséget. Néhány hónappal ezelőtt újra fellángolt a kurd népirtás Törökországban például, és ez is egy ilyen alapú dolog. De a közvetlen környezetünkben is lehet, hogy találkozunk hasonló dolgokkal. Mi tehát a rasszizmus? Ugye ez a kifejezés nem így önmagában helyezkedik el az embernek a gondolatában, hanem nagyon sok minden kapcsolódik hozzá ilyen halmazszerűen, úgy, mint mondjuk hátrányos megkülönböztetés, diszkrimináció, mindenféle különbségtétel mások között. Szóval, hogy összekeveredhet ez. De nagyon egyszerűen a rasszizmus egy olyan gondolkodásmód, amelyben az emberek egy adott csoportját feltételezett vagy valós tulajdonságaik alapján elkülönítjük, rasszként azonosítjuk, és valamilyen módon megkülönböztetjük őket. Ez tehát a definíció. A szó egyébként francia eredetű és emberfajt jelent, emberfajtát. Látnunk kell, hogy történetileg úgy alakult ki maga ez a kifejezés és ez a gondolat, hogy a gyarmatosításhoz köthetően az európai ember az Európán kívüli népekre, a meghódított területek embereire volt egy ilyen tapasztalata, hogy a nyugat-európai kultúra, a fehér ember kultúrája az valószínűleg magasabb rendű, a fehér ember az bizonyos értelemben fejlettebb, mint azok, amikkel ő találkozott, és ezért be kellett sorolni különféle kategóriába az embereket, és nyilván a fehér telepesek hierarchia tetején álltak, és a többiek pedig ez alatt. De nem történelem óra az, amin itt vagyunk, mégis pontosan tudjuk, hogy ez a kérdés hathat ránk, és bennünket is körbevehet. Nem mondhatjuk azt, akkor is, hogyha mi a mindennapi életünkben nem szembesülünk ezzel, hogy nincs velünk akár egy zsidó kérdés, egy roma kérdés, körülöttünk is vannak olyan csoportok, vagy elérhet bennünket is ez, akár pro, akár kontra, hogy átéljük, vagy látjuk a megkülönböztetésnek a különféle módjait. A mai Isten tisztelten arra hív bennünket Isten, hogy tudjuk ezt az egész kérdést az ige fényében látni. És ehhez látnunk kell még mindig azt, hogy a kultúránkban milyen fajta válaszok léteznek erre a problémára. Mit válaszol a ma embere erre? Nagyon elterjedt a moralista megközelítés, az egyik véglet, amelyik ebben az egész témában önigazolást keres. Magyarul azt mondja, hogy hát igen, mi azért különbek vagyunk, mint mások. Simán lehet olyan dolgokat találni, ami alapján tényleg te vagy az általad gondolt embertípus, vagy akármi, ami a te születéseddel jár, az egy kicsit jobb, mint a többiek. És nyilván nagyon könnyű találni egy ilyen önigazoló helyzetbe egy olyan általánosító minősítést, ami az egyes esetből való. Például van egy olyan embercsoport, akire azt gondolod, hogy te jobb vagy náluk, származásra egy bármilyen alapon, és látsz egy adott helyzetet, és azt mondod, hogy tessék, hát lopnak. Hát nem erről beszélek? És az egyes helyzetből azt mondod, hogy hát de akkor innentől fogva mi tényleg jobbak vagyunk, és általában ez a moralista megközelítés, ez büszkeséget eredményez. Az ember a másik fölé rendeli magát, és azt mondja, hogy hát igen, én bezzeg, nem lopok, mondjuk ebben a helyzetben. Aztán lehet, hogy öt másik dolgot csinálok, amit ő nem, de a minősítés alapja, amit kiválasztok, abban én jobb leszek, mint a másik. Ugye ez a moralista, aki keresi a morált, jobb vagyok, rosszabb vagyok, és ez alapján rendeli alá vagy fölé egyik embert a másiknak. Ennek a vége, amit másik vége, az ellentét, amit a kultúránkban láthatunk, a relativista megközelítés, mi azt mondja, hogy minden kultúra relatív, nem lehet összesen hasonlítani igazából őket, mindegyiket a saját kontextusába kell megérteni, minden viszonylagos, és a béke forrása, ha békén hagyjuk egymást, és nem keresünk végső igazságot. Nem kell, hogy megmondjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem ami nekem rossz, az lehet, hogy ő náluk jó, és minden viszonylagos. Ezért ez az egész kérdést meg lehet hagyni relatívnak. És az elején már ki kell mondjam, hogy az evangéliumi megközelítés alapvetően minden kultúrát kritikusan szemlél. Mert minden kultúrában ugyanazok az emberek vannak, akiknek az életében ott van a bűn, és ezért a kultúrákban ott lesznek a bálványok. De az egyik kultúra a másiknál, Isten előtt nem különb. Ez a fajta befogadás az, ami jellemző az evangéliumi megközelítést, de az, hogy az Úr, az Jézus, és nem pedig egy-egy kultúra, egyik a másik felett. Igen, láthatjuk ezt egyébként a mi saját környezetünkben is, hogy egyrészt ott van ez a nagyon nagy tolerancia, amivel tele van a világ, és politikailag korrektnek kell lenni, azt sem mindegy, hogy az ember hogyan fogalmaz, másrészt pedig ugyanúgy ott van az erősebb elnyomása a kisebb felé. A mai Isten tiszteltünk tétje tehát, hogy felismerjük és észrevegyük, hogy vajon a mi saját gondolkodásunkat hogy jellemzi, vagy jellemzi-e, vagy milyen módon szövi át, ha nem is a nyílt rasszizmus, hanem az, ami emögött van, ahogy az egyik ember különnek tartja magát a másiknál. Három dologról lesz szó az evangélium perspektíva felfedezésében. Az egyik az, hogy mit jelent Krisztusban lenni, ezt fogjuk egy kicsit körüljárni, mert Pál így kezdi, hogy Krisztusban nincs többé, ez is az. A második az örökösök képe lesz, amivel megérthetjük azt, hogy mit jelent az evangéliumi megközelítés. A harmadik pedig azt a kérdést tesszük fel, hogy hogyan lehetünk egyek tényleg Krisztusban, minden különbözőség ellenére is. Így szólítja meg Pál a Galáciában lévő embereket, keresztényeket, akik Krisztusénak vallják magukat, mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Nem arról van tehát szó, hogy olyan embereknek, akik úgy keresik Istent, van valami spirituális igényük, de nem ismerik Isten fiát, Jézus Krisztust, nem ő rajta keresztül közelednek Isten felé, hogy őket próbálja meggyőzni, hogy aj, ne legyetek már annyira ilyen különbséget tevők, szeressétek már jobban egy kicsit egymást, szedjétek már össze magatokat, hát nem lehetek ilyen rasszisták. Nem erről van szó, hiszen ha az ember Krisztus nélkül próbálja meg ezt a dolgot így erőből így lenyomni, az nem fog menni. Az egy ideig így fog menni, de nem fog igazából működni. A humanista megközelítés, hogy ó, hát szeresd az embert, az ember jó, vagy nem annyira, de nem baj, azért fogadd el, ő is ember. Szóval, hogy ez a megközelítés, ez egy enyhítheti a különbségeket egy kicsit, de onnantól, hogy rálép a tyúk szemre a másik, onnantól, hogy így megnyomja azt az egy gombot, ami fájdalmas, minden összeomlik. Nem erről van itt szó, hanem olyanoknak szól Pál itt ebben a témában is, akik Krisztusban vannak. Mit jelent ez a Krisztusban? Ez nem egy ilyen töltelék szó, amit így Pál nem tudott mit írni, vagy nem volt ki a sor, és így néha beleírta, hogy Krisztusban, hanem ez a lényege a keresztény identitásnak. Azt mondja, a Krisztusba keresztelkedtetek meg. A korabeli keresztség úgy történt, hogy alámerítették az illetőt, és ennek nagyon fontos jelképe volt ez, hogy alámerül a régi, és aztán feljön az új. Ja, fel is hozták, nem csak alámerítették, hanem utána fölsegítették. És ebben a képben benne van az, hogy ő már innentől fogva Krisztusban van, ő lesz a közege, mint ahogy a víz őt körülvette is. Mint ahogy a hal a vízben, így Krisztus az, akiben ő létezik. Krisztus az ő közege. Másik kép, amit hoz az apostol. Krisztust öltöttétek magatokra, mint amikor egy új, tiszta ruhát vesz fel valaki. És biztos ismeritek ezt az érzést, amikor kimossátok, kivasaljátok a kedvenc ruhátokat, és hogy magatokra veszitek, és... mintha más ember lennék, nem? Tehát, hogyha csak 5 órát aludtam, olyan, mintha 8 órát aludtam volna, ha 40 éves vagyok, olyan, mintha 35 lennék, tehát, hogy az úgy ad az embernek egy másfajta tartást. Lehet látni az embereken, hogy olyan ruha van-e rajta, amit szereti, vagy amit nem szeret. Tehát, hogy hordja, az úgy látszik rajta is. És ez a kép, hogy Krisztus öltöttétek magatokra, tehát van valami új, ami teljesen meghatároz. És ezeknek az embereknek mondja, akik Krisztusban vannak, hogy Krisztusban tehát, hogyha így élsz, ő benne nincs zsidó sem görög, nincs szolga sem szabad, nincs férfi sem nő, mert mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ezért tehát fel kell tennünk magunknak a kérdést, itt és most az Isten tiszteltem, hogy mit jelent számunkra ez a Krisztusban lenni kifejezés. És tegyünk ebben őszinték Isten előtt. Nem azért tesszük fel ezt a kérdést, hogy így vájkáljunk egymás lelkébe, hogy biztos hívő vagy? Vagy hogy így elbizonyítanítsuk egymást, hogy nem tértél meg igazán, nem erről van szó. Hanem egyrészt komolyan fel kell tenni a kérdést, és magunkkal szembe legyünk őszinték, hogy hol állunk így ezzel a ebben a kapcsolatban. Bent vagyunk, benne vagyunk, benne hiszünk, rábíztuk az életünket, vagy keressük őt, érdeklődünk iránta, de még nem vagyunk benne ebbe a szövetséges kapcsolatban. És Isten nagyon nagyra értékeli az őszinteségünket, hogyha elmondjuk, hogy hol tartunk ebben. És hogyha pedig a másik, ami nehéz szokott lenni, hogy ez olyan, mint amikor úgy tekintünk sokszor erre a Krisztusba vagyunkra, mint valami diplomára, amit egyszer megszereztünk, és ott van a polcon. És még 40 év múlva is érvényes. Tehát, hogy így senki nem fogja megkérdőjelezni feltehetően. Hát én már egyszer ezt így eldöntöttem, minden Isten hűséges, reformátusok vagyunk, valljuk, hogy nem lehet az üdvösségből kiesni, mert Isten hűséges, ő döntött, és akkor innentől fogva ez így rendben van, és hogy újra és újra fel kell tenni ezt a kérdést azért, mert nincs ebbe egy ilyen automatizmus, hogy Isten hűséges, ezért az ő dolga, hogy engem megtartson magához közel, hanem ha nem teszünk semmit, akkor így eltéregetünk tőle, mint a hangszeren a finom hangoló, ugye a cselló lent van a finom hangoló kulcs, mert hogyha nem csinálsz semmit, akkor a hőmérséklet meg a páratartalom miatt magától így elmászik a hangszernek a hangmagassága. És pontosan tudjuk, hogy persze, valószínűleg egyszer, ha döntöttünk, akkor az övéi vagyunk, de hogy most tényleg benne vagyunk? Rábízzuk magunkat? És ezt most azért hozom, mert hogy itt a lehetőség, hogy most akkor ezt újítsuk meg. És forduljunk vissza hozzá, vagy először, vagy újra. Mert Krisztusban lenni jó. Mert rábízni magunkat, ez az élet. Mert ő hozzá tartozni, ott van a forrás, amire vágyunk. És hogy nincs ebbe semmilyen, nem tudom, milyen mágia, hogy így hogy lehet visszafordulni hozzá, hanem egyszerűen kitárom a szívemet, és elmondom, hogy Uram, szeretnék benned bízni, benned gyökerezni, visszafordulni. Nem is tudom, hogy mi a baj, nem kell kielemezni magadat, nem kell érteni, hogy mi a baj, csak mondd el neki, hogy valami lehet, hogy nem stimmel, vagy távol vagyok, vagy pontosan tudom, mi a baj, de nem tudom meghozni ezt a döntést, nem tudok elfordulni a bűnömtől, de segíts Krisztusban lenni. Ez valahol mai Isten tiszteletnek a legfőbb kérdése, hogy meg tudjuk ezt ragadni, és oda tudunk-e fordulni hozzá, vissza tudunk-e hozzá térni. És ennek az állapotnak a megragadásában segíthet bennünket ez a kép, amit itt használ az apostol, az örökösök közötti viszonyra. Mi határozza meg az örökösök közötti viszonyt? Nem tudom, hogy voltatok-e már olyan helyzetben, hogy örököltetek, voltatok-e már igazi örökösök, voltatok-e ilyen, mondjuk ilyen hagyatéki tárgyaláson, vagy ilyen örökségi helyzetben. Az egyébként jó kapcsolatban lévő testvérek, kedves, akár felszínes, de elhordozható viszonyrendszerben élő emberek közötti kapcsolatrendszer kártyavárként omlik össze, és mutatkozik meg a legmélyén lévő alapvető kérdés, amikor realizálódik az örökség, mégpedig az, hogy ki mit érdemel, és kinek mi jár. Ne legyenek illúziójunk, ha még nem voltunk ilyen helyzetben, ott és akkor pillanatok alatt omolhat össze minden, és ez a kérdés lesz a legerőteljesebb. Kinek ki mit ígért, ki mit tett, ki volt a kedvenc, ki mit érdemelt, és ki mit gondol erről a szíve mélyén. Nem tudom, én még nem láttam olyan örökségi helyzetet, amikor valaki azt mondta a testvérének, egy másiknak, hogy persze, neked többet kéne kapni. Igen, neked több jár, te ezt jobban érdemled. Nem, neked, te érdemelsz többet. Nem, te érdemelsz többet. Nincsenek ilyen beszélgetések örökösök között, hanem alapvetően ez jön elő, hogy hát nekem mi jár. És miért használja az örökség, az örökösödés viszályokkal teli terhelt képét az apostol ebben a helyzetben? Nem véletlen, hanem nagyon-nagyon sok üzenettel bír. Mert pontosan így viselkedik az ember Isten nélkül a másik emberrel. Főleg, ha az a másik ember még másik típusú is, mint ő, máshogy néz ki, nem hasonló hozzá. Összehasonlítunk, méregetünk, és alá fölé rendeljük magunkat. És nagyon sokszor meg vagyunk győződve, hogy valamiért nekünk, mint a több járna, valami több élettér járna ebbe a világba, vagy nem tudom, több lehetőség. És Isten feltárja nekünk a valóságot. És elmondja a Szentírás sokféleképpen, hogy tudod, mi az igazság? Valóban örökös vagy, de Isten szemében a bűn, meg a tőle való elfordulás és a lázadás miatt egyetlen egy dolog az örökséged, ez pedig az örök halál, a kárhozat. Az örökséged a bűneidnek a büntetése, és ez az emberi képpel úgy tudnám hasonlítani, mint amikor valaki adósságot örököl. Mennyire megrendítő ez. És hogyha ebbe voltál, akkor mélyen együtt érzek veled, mert ez szörnyű lehet, amikor valakinek tényleg valamikor nem is derül ki, csak tényleg akkor, amikor hivatalosan is értesítik, hogy egyébként óriási örökséget hagyott az elhunyt örökségként, és ezt valahogy ezzel valamit kezdeni kell. Szóval ez az alapállapot, hogy Isten szemébe, Isten előtt, és igazából bármilyen fura, de hogy nincs különbség egyikünk között sem ebben. És az evangélium, hogy az egyetlen dolgot, ami járt volna nekünk, ez a fajta adósság, ezt törlesztette Krisztust, ezt fizette meg, és így lettél te örökös. A másik is így lett örökös. Ezért nincsen semmi érdem és semmi előny. Ez az evangélium, hogy törlesztette az adósságodat, és örökössé úgy válsz, hogyha Krisztusban vagy, és akkor neked adja a legtöbbet, amit nem tudtál volna magadnak megszerezni. Ráadásul egy csodálatos státuszt ad, azt mondja a Pál, hogy Ábrahám utódai vagytok, és az ígéret szerint örökösök. Ha már származás, Ábrahám utódai, és itt nem a származás szerinti zsidóságot jelenti, hanem az ígéret elsőrendű örököseit, akiket Isten kiválasztott. Ábrahám utóda, értitek? A legjobb helyre, a legmagasabb helyre rak be, és ígéret szerint örökösök vagyunk. Máshol mondja az ige, hogy örökös társai Krisztusnak, egészen maga mellé felemel, elképesztő. Ebbe a rangra, erre a pozícióra emel. És tudjátok, ha valaki ezt megérti és elfogadja, akkor igazából viszonylagossá és lényegtelenné válik minden más különbség. akkor tudjuk elengedni azt, hogy egyébként mennyivel vagyok jobb a másiknál. Még lehet, hogy amivel jobbnak érzem magam a másiknál, abban még részben igazam is van. Értitek? Lehet, hogy van valóság alapja. Lehet, hogy tudok érveket hozni, hogy én miért vagyok jobb a másiknál. De Krisztusban ez mindegy. Mert egy nagyobb jóért, egy nagyobb örömért, egy nagyobb gazdagságért, a legfontosabbért jelentőségét veszti. Ezért sorolja fel Pál a korabeli legnagyobb különbözőségeket. Hogyha örökös vagy Krisztusban, akkor nem számít sem zsidó, sem görög. Ugye itt a görög alatt az összes nem kiválasztott néphez tartozó népet éltette. Nincs szolga sem szabad. Elképzelem a szabadokat, akik nagyon örültek a polgárjoguknak, meg minden, és nincs rabszolga. Nem már olyan vagyok, mint egy rabszolga. Azért ez elég kemény. Krisztusban nincs. Sőt, nincs férfi sem nő. Abba az értelemben, hogy a korabeli különbségtételében ennek nincsen Isten előtt jelentősége. Hanem egyek lehetünk. Na de hogyan teljesedik be ez a harmadik dolog, amiről erről beszélni szeretnék? Első lépésben valahol egy belső változás és egy belső meggyőződés az, ami ezt az egységet szolgálja. Istennek nem az a terve, hogy úgy legyünk egyek, hogy így ilyen teljesen egyformák leszünk. Nem uniformizál minket Isten. Megmaradnak a különbözőségek külsőre is, meg belsőre is. A gondolkodásban nagyon sok mindenben nem tesz bennünket teljesen egyformává. De mégis ad egy belső egyezést. Ez pedig annak az összetartozásnak a lényege, hogy mindannyian befogadott, elfogadott gyermekek vagyunk Isten előtt. Így mondanám, így mondja az írás is, ez az örökbefogadás, adoptált fiai vagyunk Istennek Krisztusban. És ebben az a szép, hogy Isten nem olyan, mint egy földi apa vagy anya, mert a földi szülőknek a szeretetéért szerintem mindig harcolnunk kell. A gyerekek rivalizálása mögött nagyon sokszor a szülők szeretetének a megszerzése, vagy valamilyen fajta előjog van, nem mindig tudatosan, hogy engem jobban szeressen, én legyek a kedvenc, én kapjak elsőre, én fürödjek elsőnek, amik kisebb, ugye? Tehát, hogy mindig ez a fajta elsőbség is. Szerintem így felnőtt korban is ez így végigmegy, hogy én szerzem meg előbb a diplomát, nekem legyen előbb családom, nekem legyen előbb, tehát, és hogy így Isten szeretetéért nem kell versengeni, értitek? Ebben teljesen más. Ez az egységnek az alapja, hogy ő előtte teljesen egyformán elfogadottak vagyunk Krisztusban. Tehát mert nem kell egymással küzdenünk a pozícióért. Nem kell érte megdolgozni, hogyha majd nem teszek eleget, akkor nem fog szeretni, vagy kitagad, vagy mit tudom én, majd elfeledkezik rólam, vagy megbüntet azért, mert nem teljesítettem eleget. Ettől is szabadok lehetünk. Istennek ugyanis olyan nagy a szeretete irántunk, olyan felfoghatatlan, hogy nem ismer ilyenfajta különbségtételt. És hogyha ebben vagyunk, akkor mindenfajta más dolog, amely az identitásunkat egyébként meghatározta, az nem lesz ilyen értelemben meghatározó. Fel kell öltöznünk Krisztust, és igen, ez egyfajta hitbeli nagykorúság vagy nagykorúságot jelent. Másodszor ezt a hitet meg is kell vallani. Belül indul ez a fajta belső meggyőződés és odatartozás, hogy otthon vagyunk Istennél, és befogadottak és szeretett gyermekek vagyunk. És ennek aztán megvan a hitvallás része is. Pál is később a Galata 5:6-ban, az 5. fejezet 6. versében megvallja ezt a hitet, és azt mondja, Krisztus Jézusba nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. És ebben tudjátok mi a hihetetlenül nagy vonalú és csodálatos. A körülmetéletlenség az volt a kevésbé jó. A körülmetéltség az volt a valami, a törvény megtartók szerint. És Pál körülmetélt volt. És ő mondja, hogy de Krisztusban ez nem számít. Nem körülmetéletlenként mondja a körülmetélteknek, hogy ugye nem számít, hanem ő, akinek ez előnye, ő mondja, hogy amúgy ez nem számít. Arról mond le, aminek egyébként az előnye, vagy az előjoga lehetne. Szóban megvallani és kimondani, mekkora erő van ebben, akár aláfölé rendelt helyzetekben kimondani ezt. Ez a krisztusi lelkület. És harmadszor pedig úgy munkáljuk az egységet, hogy e szerint cselekszünk. E szerint hozunk döntéseket. E szerint éljük az életünket. És látjátok, hogyha moralisták lennénk, és nem ismernénk az evangéliumot, akkor csak erről beszélnék, hogy mit kell tenni. De nem ez a lényeg, ez a gyümölcs, ez a vége. Mert a lényeg onnan indul, hogy tényleg Isten gyermekei vagyunk-e, így határozunk-e meg saját magunkat, és utána ezt megvalljuk-e, és utána e szerint élünk is, ezt tesszük. Itt ezen az Isten tisztelten arra is lehetőségünk van, hogy miközben Isten felé közeledünk, és feltárjuk a szívünket előtte, bűnbánatot tartunk. Mert hogy azért mutatja meg nekünk ezeket Isten, hogy arra hívjon bennünket, hogyha valamikor ezt nem munkáltuk, akkor ezt bánjuk meg előtte, azért, mert ebből születik a gyógyulás. A bűnbánat megint nem azért van, hogy jól a földbe döngöljen, hogy ez vagy. Ez a kárhoztatás lelkületnek semmi köze Istenhez. Teljesen elveszett vagy te is, én is. Hogy a bűnbánat az Istenhez visz, hogy aztán abból szülessen egy gyógyulás. Ez a fajta visszafordulás ő hozzá. A bűnbánatra hívás is annak a terében zajlik, hogy egyébként ő ugyanúgy szeret és elfogad. Neked van szükségem arra, hogy meglássam, hogy mi az, amiben nem szerinte jártam. És vigyük Istenre a szívünket, ő látja az alapvető hozzáállásainkat, és kérjük, hogy mutassa meg azt, hogy milyen élethelyzetek vannak, amikor simán elnyomjuk a másikat. És lehet, hogy nem is fejezzük ki, mert intelligensek vagyunk, vagy mert félünk a következményektől, de a szívünk mélyén azt gondoljuk, hogy hát azért ő nála, bocsánat, bármire mutatok, nem, senki ne értse magára, hogy ő nála, azért külön vagyok. Legalább egy ember találjak, akinél külön vagyok. És addig keresek, amíg nem találok. És fordítva, amikor magadat veted meg, és az is bűn, tudod, az önmegvetés bűn. Azt gondolnád, hogy hát alázatos akarsz lenni, és így jól megveted magadat, meg nem szereted magad, mert ez majd Istennek kedves lesz. Hát nem tudom, melyik Istennek lesz kedves, de Jézus Krisztus atyának nem kedves. Amikor megveted magadat, és magadról mondod azt, hogy hát én nem érek annyit, mint a nem tudom ki. Én tényleg ilyen kis szakadt lúzer vagyok, és egyébként is. Meg hogy eleve mínusz 20-ról indultam, abból a családból, abból a közegből, soha. Eleve olyan hiányokkal indultam, és ebbe egyébként úgy jól úgy el is lehet lenni, meg úgy tudjuk magunkat ezzel úgy vigasztalni néha talán, de hogy aztán ez is megfoszt attól, hogy az lehess, mint aki Krisztusba lehetnél egyébként. Mert Isten országában a hátrányait, meg a sebeid gyógyult állapotban erősségekké válhatnak, és Isten felül tudja írni a múltnak a legnagyobb hátrányait is. És ez nem az a fajta egyenlőség, amelyet ilyen szólamok, mint szabadság, egyenlőség, testvériség, így a szólamok, vagy a zászlaikra tűznek, hanem ez a Krisztusban való új teremtés és a hozzátartozás. Szóval bűnbánat egyénileg a szívünkben ezekért a megvetésekért. És lehet, tudod, hogy amikor megvetsz akár konkrétan, mondjuk egy konkrét népcsoportot tényleg, amögött vannak konkrét történések. Délőtt beszélgettem valakivel, nagyon érdekes mind a két oldalt, és hadd hozzam be konkrétan ezt a kérdést. Magyarországon talán ez legintenzívebben a roma kérdésben jön elő. És beszélgettem valakivel délelőtt, aki elmondta, hogy egy olyan kisfaluban nőtt fel, hogy ő ment a suliba, és állandóan megverték a roma gyerekek, meg kirabolták őket, meg mit tudom én, és hogy ne legyen rasszista. Hát így beleégett, hogy félni kell. És beszélgetek egy roma származású egyetemistával néhány héttel ezelőtt, és elmondja ennek a másik oldalát, hogy őt mindig megverték, meg kicsúfolták a gimnáziumban, ahova járt, és hogy így pokol volt az élete, és hogy teljesen egyértelmű volt benne, amíg nem lett Krisztusé, hogy így hát a magyar emberek azok megbízhatatlanok és minősíthetetlenek. Értitek? Ugyanazt a sztorit hallom innen és innen, és hogy ezeket a történeteket, ha vannak ilyenek az életedben, ezt is vihetjük Istenlé, és kérhetjük, hogy Uram, ezeket is gyógyítsd. Segíts megbocsátani, hogyha kell. Segíts szabad lenni az általánosítástól. És erről most együttérzéssel szeretnék beszélni, hogy igen, ezek nagyon nehezek lehetnek, ha ezeket át kellett élned. De Isten ezeket a sebeket is gyógyíthatja. A bűnbánatnak ugyanakkor van egy közösségi szintje, amiről szintén beszélnünk kell. Mert a kultúránkat át is átjárja. Különféle civilizáltabb formában a rasszizmus és a megkülönböztetésnek a bűne. És ez nem csak azt a fajta megkülönböztetést jelenti, hogy konkrétan mondjuk egy adott helyzetben bizonyos származású ember nem juthat pozícióhoz, hanem azt, hogy Isten népe, az egyház, keresztény emberek közönösek és távolságot tartanak ilyen kérdésektől, vagy éppen bezárkóznak. Nagyon sokszor pont az együttérzés, ami hiányzik, és amit Krisztus akar munkálni. Az az együttérzés, amikor egy adott népcsoport évszázados elnyomások miatt válik valamilyenné. Elkövetők és áldozatok összefonódnak. És ami a mi dolgunk, mert azt mondhatod, hogy mi közünk nekünk ehhez, hát ez a nagyoknak a dolga. Kérjenek bocsánatot a vezetők. De ha te kereszténynek vallod magad, és Krisztusba vagy, akkor fel kell tenni azt a kellemetlen kérdést, hogy a mindennapjaidba, a munkádba, az életedben, ahol dolgozol, ahol ott vagy benne a társadalom szövetébe. Mi az a helyzet, ahol könnyebb közönösnek lenni, és nem oda nézni? És mi az a helyzet, amiben Isten arra hívna, hogy akár megszólalj, vagy dönts valami felől, ami segítené azt, hogy bármilyen fajta nem Istentől való különbségtétel ne érvényesülhessen. És imádkoznunk kell azokért a vezetőinkért, akik olyan helyzetben vannak, hogy dönthetnek, hogy ne megerősítsék ezeket a szakadékokat ember és ember között, hanem inkább csökkentsék. Befejezésül előttünk van Jézusnak a főpapi imádsága. Ha belegondolok, hogy komolyan ebbe az egész kérdésbe, amúgy el tudok csüggedni, hogy ó, azért ez egy nagyon nagy falat. Nagyon kemény ez. A lényünk mélyéig ér. Szóval nem lehet, hogy az lesz, hogy bólogatunk, hogy igen, 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 aztán minden megy úgy, ahogy szokott. És az ad reménységet, tudjátok, hogy Jézus imádkozik értünk ebben a dologban, és ő közben jár az atyánál. A főpap imádságában azt mondja az atyának azt a dicsőséget, amit nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, mint mi. Én, ő bennük, és te, én bennem, hogy teljesen egyé legyenek, és felismerje a világ, hogy te küldtél el engem. És úgy szeretted őket, ahogy engem szerettél. És amikor Jézus imádkozik, akkor könyörög értünk, hogy ebbe a szeretet kapcsolatba vonódjunk valahogy be. És ez a reménységem, hogy ez az imádság, ez tart. Jézus az Atya jobbján esedezik érettünk. Nem vagyunk ebben egyedül. Vagyunk egymásnak testvérek, megosztatjuk egymással, hogyha küzdünk. Hordozhatjuk egymást. És Jézus tart bennünket ebben. Ő esedezik az Atya előtt ezért. Ő végezze el bennünk azt a gyógyulást, ami mindehhez kapcsolódik. Hogy megértsük, hogy ő nélküle milyen örökösök lennénk, és benne milyen örökösök vagyunk. És tudjátok, azt nem hiszem, hogy a világ magától majd jobbá fog fejlődni, és ha sok ügyes keresztjén összefog, akkor megváltoztatja a világot egy nagyon szép élhető helyé. De abba hiszek, hogy Isten országa közöttünk van. És Isten országa, ha közöttünk van, akkor azok az alapvető határok, gátak és átidaltatlan szakadékok mégis összeérnek, és történhetnek gyógyulások, egymásra találások. És ez az imádságom, hogy Isten országa legyen ilyen módon is közöttünk.
Felfoghatatlan ez a szeretet, atyánk. Falakat rombolsz porig, hogy hozzánk érj. Megtalálsz. Nevünkön szólítasz. És azt mondod, enyém vagy. Ha vizenk elszállt, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, azok nem égetnek meg. Urunk, csak szeretnénk megragadni a te jelenlétedet, a te szavaidat, a te ígéreteidet, hogy velünk vagy. Hogy nem hagysz egyedül, hogy nem feledkeztél el rólunk, hogy te nem fordítottál hátat nekünk. Hogy te keresel bennünket, és soha, soha nem mondasz le rólunk. Mert Jézus Krisztusért a tiéd lehetünk, a tiéd vagyunk. Kérünk, Szentlélek Isten, hogy add nekünk ezt az igazságot. Most, amikor itt vagyunk, és amikor kilépünk a templom ajtóin, és amikor indulunk haza, vagy holnap felébredünk, és újra útnak indulunk. Hogy azt mondja a mennyei Atya, aki egyszülött fiát adta, értünk, hogy enyém vagy. Köszönjük neked, Urunk, hogy ez lehet az életünk szegletköve, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik Krisztusban vannak, hogy hagy tudjanak ebben megerősödni, akik pedig keresik, azok hagyjék át, hogy megtaláltatottak. Könyörgünk azokért, akik betegséget hordoznak, betegséggel küzdenek, hogy te légy számukra a gyógyír. Könyörgünk a gyászolókért, hogy adj nekik élő reménységet, a feltámadás örömét és bizonyosságát. Könyörgünk mindazokért, akik bármilyen testi vagy lelki küzdelmekben vannak, hogy csillapítsd a lelküket, vonz magadhoz őket, és kiáltunk a gyülekezetünkért, a városunkért, az országunkért, az egész teremtett világért. Jöjj, Szentlélek, és teremtsd újjá Jézus Krisztusért, aki így tanított imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.